10. Föllelkesülve ezen az új szemléleten, egy délután a gyakorló téren valahogyan megszállt az ördög, és az előrehajoló Lackovics Sándort a térdemmel fenékbe rúgtam úgy, hogy a két kezére esett. Elszaladtam, de néhány lépés után lassítottam, hogy utolérhessen. Teljesen indokolatlan volt a viselkedése. Lackovics azért hajolt le, hogy a bicskáját beletörülje a fűbe. Ahogy utolért, nevetve és dühösen, jobb kezében ott volt a nyitott bicska, el kellett hát szednem tőle. Letepertem, a zsebkést összecsuktam, aztán hagytam, hogy feltápászkodjon. Újra nekem rontott. Birkóztunk, elestünk mind a ketten, és a földön henterekbe röhögtünk egymáson. Ilyen furcsa, szelíd fiú volt ez a Lackovics Sándor. Az öccsével nem mertem volna ezt megcsinálni. Mind a ketten nagyon vadak voltak, de Sándor ilyen szelíd is. Cakót is jó volt üleperdugni. Rögtön nagyot perdült, felcsillant a szeme, és nekem rohantva csak jelezte, hogy visszaadja a rúgást, s helyette mellém szegődött mesélni tücsköt bogarat, ismeretlen szereplők érdektelen eseteit mindig új részletekkel bővítve a már hallott történeteket. Tóth Tiborral és Zámencsik Bélával viszont rosszul jártam. Elkedvetlenítettek az egésztől. Az Zámencsiket egyszer elgáncsoltam, és olyan undorító volt, ahogy teljesen elhagyta magát, és gyáva alattomossággal pislogott fel rám, hogy nevetni sem lehetett rajta. Felsegítettem, szürke arccal elfordult tőlem. Utáltam az érintését is. Kolláltót nem kellett ülepen rúgni, amúgy is élénk és barátságos volt mindig. Szeredit pedig sokáig nem mertem. Egyszer aztán, amikor a két ágy között meglökött egy kicsit a térdével, hogy siettessen, megfordultam, és visszaadtam neki a rúgást. Félkézzel lenyomott az ágyamra. Amilyen hosszú voltam, úgy estem hanyatt már csak a meglepetéstől is, mert sejtelmem sem volt, hogy ilyen bivajerős fiú. Rátérdelt a karomra, és csúnyán meggyötörhette volna a karizmaimat, ha gyúrni kezdi a térdével, ami szinte jogos volt az efféle két várra fektetésnél, de elengedett. Nem nevetett, csak ott hagyott, elfordult, dühös pofával. Egyébként se Szabó Gerzson, se más nem vette tudomásul vidáman férfias próbálkozásaimat, és soha többé nem méltányoltak úgy, mint amikor medvét először ülepen rúgtam. Le is lohadt a kedvem. Azaz helyesebben ezek az amúgy is nagyon ritka pillanataim, ezek a nehezen összegyűjtött lendületű, gyér neki buzdulásaim kezdtek visszaolvadni a kopár nyomorúság mindennapos tengerébe. Orbánt ülepen rúgtam a lépcsőn, nem volt benne semmi örömöm, de hát nála nem is számítottam rá. A nagyobbik Lackovicsot egyszer később nem mertem, mert rossz kedvű volt. Kolláltót nem lett volna érdemes. Medvét megtaszítottam a térdemmel az árnyékszék ajtajában. Rám nézett közönösen, hogy elmenjek a fenébe. Megbántam. Amikor pedig először volt rajtunk a rendes csukaszürke zubbony, és a délutáni kivonulás után a tanteremben az indigókék alkonyatban utána mentem medvének, hogy farom billentsem, a mozdulatom már sem vidám nem volt, sem férfias. Gyerekes volt és keserű. És legfeljebb megszokott. Medve sokkal többet értett belőle, mint hittem volna. Majdnem bocsánat kérő félmosollyal nézett vissza rám, ahogy gyűlölködve rámordultam. Te! Aznap egy kis bizakodás fogott el a Gyöngyös partján, ahogy énekeltük menet közben a Pápai utcát, meg hogy a búr a búr a búrkalappal, meg hogy kicserélték a fekete újonc zubbonyunkat. És amikor a tanteremben eszembe jutott, hogy vajon mi van a szerszámaimmal odahaza az előszobaszekrényben, medve arcán hirtelen megláttam, hogy most már úgyis minden mindegy. Maradék életerőm utolsó rúgása volt ez az ellene támadt gyors dühöm. Medve megértette. Megértette, vagy így értette, mert a kéziratából vettem át ezt a mondatot is. Talán jól értette. Persze a pisze orra és az akkori arca külön bosszantott. Egy év múlva már megcsontosodott az orra, és határozott, erőteljes lett, majdnem kampós. Nekem ez medve igazi arca. De akkor még más volt. Már nagyon hamar megváltoztak a vonásaink mindnyájunknak, talán az egyetlen Tóth Tibort kivéve. Lehet, hogy csak ugyan lelket akartam önteni medvébe azzal a rugással, ha egyszer ő is így értette, de az is igaz, hogy nem szerettem őt abban az időben, az anyja látogatása után. Eltelt 3 hét, eltelt 4 hét, az asszony nem jött. Eltelt 5 hét, eltelt 6 hét. Október utolsó napjaiban egy délután kivonultunk a városi fényképészhez. Medve akkori arcára már nem is emlékeznék, ha ez a régi felvétel meg nem őrzi. Elég bamba kis kölyöknek látszunk rajtuk, amolyan se hús, se halmódra, óvatos, alamuszi szemmel néztünk a világba. A kedvezményes vasúti igazolványhoz kellettek ezek a fényképek. Mindszentkor, november 1-én Schulze nem ment haza délben. Nem adta át a szolgálatot Bognárnak, s ekkor dühöngtem magamban olyan tehetetlenül Szeredire. Mert azt már persze elfelejtettem, hogy október 6-án, az aradi vértanúk napján, Bognár maradt 48 óráig szolgálatban. Hol volt az már? Azóta beléptünk november havába. A délutáni szünetben kezdett ránk alkonyodni. Halottak napja után szombat jött, gyakorlat, aztán vasárnap, s hétfőn már nem mentünk le délután a gyakorlótérre. Ettől fogva a tanteremben volt a parancsfelolvasás. Rendszerint a mi osztályunkban. Szerdán Marcell főhadnagy kiosztotta az elkészült fényképeket, hogy a következő levélben hazaküldhessük szüleinknek. Az ebéd utáni első órában jött be hozzánk, lerakta maga elé a katedrára borítékukat, és névsort szerint szólított oda bennünket szokott sietőségével. Nem sokat bakafántoskodott, hogy ki hogyan áll meg előtte vigyázban. Bónis, Borsa, parancs, parancs, bot, burger, adarta tovább, s fel sem nézett, úgy nyújtotta az elébe lépő kezébe a kis borítékokat. Senkit sem zavart vissza a helyére, amiért nem pattant fel elég gyorsan, és nem lépett oda elég feszesen. Azt is eltűrte, hogy aki már megkapta a fényképet, vígan mutogassa a szomszédjának. Itt-ott vihogtak, kellemes hangulat támadt. Matej, medve, merényi, parancs, parancs, parancs. Ahogy fogyott a halom, Marcell főhadnagy egyre sebesebben osztogatta. Jobbról balra haladtunk el a katedra előtt egymás sarkában, és ment a dolog tempósan, csak egyszer akadt el egy pillanatra. Mirkovszki, Orbán, Öttevényi! Parancs, parancs! Marcell Karcsi most egy percre felnézett, és szórakozottan összehúzta a szemét, mint aki érzi, hogy egy parányi kis műhiba történt. Marcell Karcsinak hívtuk csak, neki nem volt semmi új neve. Ezen a csinos, férfias, határozott, de nagyon jómodorú és egészen valószínűtlenül jóindulatú fiatalemberen valahogyan nem volt semmi, amiben a csúfolódás beleakaszkodhatott volna. Halkan megismételte az első két nevet. Mirkovszki, Orbán, s Mirkovszki és Orbán, akik már ott álltak előtte, ugyanúgy megismételték halkan, hogy parancs. Megkapták borítékjukat, aztán a főhadnagy egy pillantást vetett Öttevényi borítékjára, zsebrevágta, és olvasta tovább hangosan a neveket. Pongrácz, Szabó, Szeredi. Ez a kis zökkenő volt számunkra az utolsó megnyilvánulása Öttevényi létezésének. Egy héttel előbb a fényképész sárga földszintes házának macskaköves udvarán még ott ácsorgott velünk. Elég érdektelen, unalmas gyereknek tartottam. Nem sok vizet zavart. Benne volt az intézeti énekkarban. Kicsit elállt a füle. Ugyanúgy lenyelt és eltűrt mindent, mint mindnyájan. Aztán egyszerre csak megbolondult. Megbokrosodott. A barátja védelmében teljesen váratlanul felelősségre vonta merényéket, s végül panaszra ment ellenük. Jaks Kálmánnak hívták a barátját. Mellette ült a tanteremben. Én viszont egy rajban voltam Öttevényivel október közepe óta, vagyis mióta megszűnt az újonc fél rajunk, és beosztottak bennünket a századba. Balkész felől előttem csuklózott reggelente, körülbelül ott, ahol medve állt az előtt, csak hogy ő nem csinálta buzgón a fekvő támaszokat, ha sűrűköd volt, hanem ugyanúgy lazsált, mint mindnyájam. Jó minősítése volt, jól tanult, rendes vallásos fiú volt. De ha leszállt néha ez a vastag, olmos köd, a kedvünkért szállt le, és nem a rajparancsnokok kedvéért. Ezt én is megtanultam azon az őszön, és azóta soha nem érzek pánikot sűrű ködökben, általános zűrzavarban, világfelfordulások idején, bombázott sötét városokban és vesztett háborúban, hanem csak zsebrevágom a kezem, és nyugodtan ácsorgok egy helyben az egekből alábocsátott ólomfüggönyök alatt. Ezt is tudni kell. Mert Szeredivel például nem egyszer ezzel a kitanult, ősi nyugalommal és belső elégedettséggel eregettük el fülünk mellett a hatalmasok ködbe kiabált, fejvesztett vezényszavait.